Hát mi más lenne a hét legfontosabb eseménye, mint az MNB kamat döntő
ülése? Igen, innentől most egy jó darabig foglalkozunk vele, mert itt van velünk André Borbála, az OTP Global Markets üzletkötője, vele is átnézzük ezt. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát...
hát mindenki temeti a további kamat csökkentést.
Még maga a jegybank is.
Igen.
Igen, alapvetően ilyen hangvételű volt ez a legutóbbi kamat döntőülés, és nagyjából egyébként a várakozásoknak megfelelően ez a 25 bázispont került csökkentésre. Nyilván azért néhányan beáraszták azért az 50 bázispontot, de végül is ez a 25 bázispont lett a csökkentés mértéke, 7% lett most már az irányadó ráta. Az indoklás egyébként talán érdekesebb volt, mint maga a döntés. Kihangsúlyozták, és ez azért várható is volt, hogy új ciklus kezdődik az MNB életében. Kicsit azért az MNB mozgástere is szűkült a kamatcsökkentésekbe, ugye, hogyha csak a főbb jegybankokat nézzük meg, a Fedet, az LKB-t, ott is alapvetően nem meggyőző csökkentések, sőt inkább a kivárás jellemezte, hogy a múlt héten például a Fedet. Azt is hangsúlyozta Virág Barnabás, hogy úgy fognak a jövőben eljárni, ez alapvetően adatvezérelt döntéshozatal lesz, aminek három fő pillére van. Az egyikről már beszéltem, az a Fed, LKB, illetőleg a környező jegybankoknak alapvetően a mozgásai, hogy vágnak-e, vagy pedig a kivárás fogja jellemezni. Az infláció az nem veszít a súlyából, tehát továbbra is fókuszba vanat. Itt egyébként azt elmondanám, hogy 2024-re 3,5%-os éves átlag inflációt prognosztizálnak, tehát ez egy picit javult az előző adathoz, márciusi adathoz képest. A maginflációban azonban nem történt változás, tehát ez is maradt továbbra a fókuszban. És ami fontosabb volt, és ami szerintem azért jobban meghatározta ezt a 25 bázispontos vágást, ez az európai kockázati környezet. Ugye itt elsősorban az európai parlamenti választások okoztak egy kis bizonytalanságot, és főleg ugye a franciák oldaláról fokozódott ez a bizonytalanság. Ugye ott egy előrehozott választásoknak nézünk elébe, és ez egyébként rögtön meglátszódott a kötvényhozamokban is, tehát amíg korábban a német és a francia kötvényhozamok viszonylag párhuzamosan együtt tudtak mozogni, és nagyságrendileg egy szinten voltak. Most azért egy kockázati felár beárazódott a francia papírokban, tehát ott egy emelkedés volt tapasztalható. Erre az egész intézkedésre egyébként a forint erősödni tudott ideig, óráig, egy ilyen 395-ös szintet megnéztünk, sőt kicsit alá is, de alapvetően nem tudtunk elrugaszkodni ezekről a szintekről, tehát továbbra is, és a héten is 396-97 magasságában járunk.
Ez egyébként mi az oka? Mert korábban ugye a jegybanki döntésig, MNB döntésig gyengülgettünk, utána megnyugodott a piac és visszaerősödött. Azt hiszem, ez így ott a március-április környéki, azt a márciusi kamat döntésnél, ugye ott még hatással is volt a jegybank döntésére, mert alacsonyabbat vágott, mint a piac, amit várt. Most mi okozhatja, hogy persze erősödött, de azért erősnek nem neveznénk a forintot.
Igen, én elsősorban inkább az euró-dollár oldaláról fognám meg ezt a kérdést, hogy azért elég masszív a dollár mostanában, most is ilyen 1.07 környékén jár. Ugye a dollár erő alapvetően hat a forintra, és nem éppen jó értelemben, tehát ugye akkor a forint gyengülni szokott, és az látszódik, hogy amellett, hogy ugye vannak jegybanki döntések, amellett, hogy van egy európai bizonytalanság, azért továbbra is az euró-dollár mozgása nagyon tud hatni a forintra, és ez látszódik most is, hogy nem igazán szakad el ettől. Tehát, hogyha dollárban mondjuk lenne egy masszív gyengülés, ami egyelőre azért nem látszik, mert a kamat környezet nem úgy tűnik, hogy csökkenne, bár ott is jöttek ki egyébként a héten azért olyan adatok, amik nem feltétlen voltak annyira rózsásak, de ezek is inkább a kamat tartását, mint a kamat csökkentését. Tehát voltak olyanok, amik a kamat csökkentését irányoztak elő, valamik pedig a tartását. Tehát ebből adódóan a dollár azért az erősségét nem veszítette el, és ezért nem tud masszívan erősödni a forint.
Világos. Egyébként, hogyha már az euró-dollárnál tartunk, és az őket befolyásoló amerikai és európai adatok, mik voltak a legrelevánsabbak a héten, és mire számíthatunk a jövő héten, ami esetleg kibillenteti valamilyen irányban a kurzust?
Az amerikai adatok tekintetében a kiskereskedelmi adat volt elég fókuszban, ez gyengébb lett egyébként, mint a várt, és ez például erősítette a szeptemberi kamatvágásnak a várakozásait, hogy ott esetleg meglépheti. Ezzel szemben megjelent egy ipari termelési adat, kicsit ez kiegyensúlyozta, mert ez a vártnál jobb lett, de talán erősebb volt a kiskereskedelmi adat súlya, mint az iparié. Illetőleg három jegybankár is megszólalt Fed döntéshozói közül, akik ugye nyilván konkrétumot senki nem fog mondani, de azért az látszódott, hogy óvatosságra intenek, és a kamatcsökkentés lassúságáról és alapvetően arról tettek tanút bizonyságot, hogy senki nem siet sehová, továbbra is ők is figyelik nyilván a makroadatokat, az inflációs adatokat, de ha szükség van rá, akkor a Fed azért fog kamatcsökkenteni, de ez inkább egy kamat döntés, egy kamatcsökkentés talán idénre.
Uh-huh. Volt kamat döntés az Egyesült Királyságban is, ott érdekes lehet a helyzet, mert hogy ott meg választások közelednek viharos gyorsasággal, ott mit lépett a Bank of England?
Igen, a BOE változatlanul hagyta az alapkamatát, tehát továbbra is tartja a szinteket. Ezt azzal hoznám talán összefüggésbe, hogy ugyanezzel egy időben azért egy inflációs adat is megjelent a briteknél, ami szintén egyébként megfelelt a várakozásnak, kicsit lassulás mutatkozik, tehát májusra 2%-ra lassult az előző 2,3%-hez képest, viszont az összetétel az inflációnak azért még mindig nem meggyőző, ami a csökkenést illeti, tehát ameddig az energiaárak csökkenése masszívan hat erre az adatra, és nem más komponens. Nyilván itt azért az élelmiszer infláció is lassult, de azért még több komponensben, főleg a szolgáltató szektorban azért nem láttunk annyira nagy lassulást, és ameddig ez nem fog megtörténni, akkor vélhetőleg addig a BOE is kitart, és nem, uh-huh. nem vág kamatot.
Érdekes, hogy mindenki egy kicsit most így elgondolkozott infláció kapcsán, nem? Hogy mindenki megnyugodott, hogy a nagyon magas szintekről lejött az infláció, de most mint a megtorpant volna ennek, és nem csak Magyarországon, hanem máshol is a világban, és ez inti óvatosságra a jegybankokat, hiszen nekik kell küzdeniük az infláció kordában tartásáért.
Igen, úgy látszik, én is azt látom, hogy senki nem akarja elsietni ezeket a kamatvágásokat, mert utána egy fordulás, az talán rosszabbul hatna a piaci környezetre, mint egy óvatosság az elején, de továbbra is senki nem bízik abban, vagy legalábbis sokan szerintem nem bíznak abban, hogy töretlenül csökkenhet az infláció, hanem elképzelhető, hogy egy kicsi felfelé ívelést fogunk látni az elkövetkezendő hónapokban, és ezt egy elhamarkodott vágással alátenni, azért az rizikós lehet, de devizapiacra nézve, kötvényhozamokra
nézve. És akkor az összes jegybank most ilyen adatvezérelt üzemmódra kapcsol? Tehát nézegetik a munkaerőpiacot, gazdasági mutatókat, nézik az inflációt, és majd akkor döntenek.
Ez az adatvezéreltség nagyon tetszik, mert szerintem mindig is adatvezérelt döntésben vannak a jegybankok, de most valamiért ez
egy nagy fang. Nehéz elképzelni egy ilyen monetáris tanácsot, bemegyek, fiúk, de jó kedvem van, most egy 75%-ot.
Igen, de most nagyon mondjuk, és nagyon hangsúlyozunk, ez furcsa, igen.
Igen, de hát a jegybanki kommunikáció már csak olyan, persze, hogy ebből olvas ki, hogy mit fogunk igen. csinálni, barátom.
Egy kis jövő heti előzetes?
Főleg én azt gondolom, hogy a legfontosabb adat itt az USA GDP adat aha. lesz. Ezen felül azért jönnek fogyasztói bizalmi indexek szintén az USA-ból, magyar vonatkozású munkanélküliségi adat jön ki. Szóval nem lesz unalmas aha. hetünk. De azért a
csillagszórózás
sem lesz
valószínűleg. Jó, oké. Hát ilyen melegben nehéz
is csillagszórózás. Nagyon köszönjük
szépen.
Jó munkát, aztán jó pihenést. Szia, szia.
Sziasztok.
Andrej Borbálával az OTP Global Markets üzletkötőjével beszélgettünk a heti legfontosabb makropiaci piaci eseményekről.